Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Üdvözlöm Önöket, a stúdióban itt van velem ma is Cibóka Gabriella.
Szia Viktor.
És Dankó Bence.
Hello.
A mai vendégünk dr. Sánta Nóra, a Hintalovon Alapítvány gyermekjogi szakértője, akivel arról beszélgetünk, mikor jó gyerekeket használni a reklámokban, és mi indokolhatja a gyerekek használatát. Tehát ez a fő témánk. A hírek között szó esik Tóth Gabiról és férjéről, akik hoztak egy nyomasztó döntést, méghozzá azt, hogy nem osztanak meg több képet a gyermekükről. A Blick Podcast sorozatáról is beszélünk, amit Szabó Győző vezet. Aztán szó lesz a Dreher sörgyárak területén felállított két új miniszoborról, melyeknek az a célja, hogy Kőbányát is bekapcsolják a turisztikai vérkeringésbe. Beszélünk a Carlsberg biztonságos sörözésre invitáló spotjáról, a spot szemlében pedig a Telekom legújabb kampányával kezdjük.
Igen, Telekom tovább vitte a Covid vonalat, és gyakorlatilag sikerült neki oda elvezetnie, hogy a Covid vonalat és az egymás felé fordulás meg az odafigyelést, azt valahogyan összehozza a korlátlan internettel, legalábbis így ez lehetett így az egész pontban a cél, de egyelőre inkább az egymás felé fordulásról és odafigyelésről szól a történet. Nagyon kedves és pozitív hangulatú spot, amire a végére egyszer csak oda van írva, hogy korlátlan az internet,
mert az illúzió
romboló. Nem, ebben nincsen semmi illúzió rombolás, tehát hogy az mindenképpen reklámról beszélünk, legyen a reklámba beleépítve, belefoglalva szerves része a szolgáltatás vagy termék, ami miatt elkészült az a reklám. Ezzel nekem nincsen semmi bajom, igazából itt tényleg a dötce nések től egy kicsit nehéz ez a történet, de lehet, hogy azért beszélek ennyire szkeptikusan, mert én sokkal előbb láttam az out of home megjelenéseket, az óriás plakátait ennek a kampánynak, ami gyakorlatilag annyi, hogy a vége jelenet kép az van kisztillezve az óriás plakátra, és rá van írva, hogy korlátlan internet, tehát hogy így, ha nem láttad a spotot, akkor annyira nem jön össze maga a történet, feltételezik, hogy látták a spotot.
Nekem ezzel a kampánnyal kapcsolatban még annyi gondolatom van, hogy azért ez az inspiráció egymás inspirálása, egymás segít, és ez elég jól rá van görbítve a márkára, és hogy ők ezen a platformon már azért tavaly is elkezdtek kommunikálni. Ugye volt ősszel egy ilyen tettek hálózat a kampány, ami ugye tehát a koronavírust megelőző időszakban is már hasonló témájú tartalmaik, spotjaik és kommunikációs anyagaik voltak, úgyhogy ezt mindenképp meg kell említeni, hogy a szolgáltatások rágörbítése és a Covid helyzetnek a helyzeti adottságai is szépen összeérnek ebben a kampányban, aminek amúgy a kivitelezése az egy csillagos ötös.
Hát én inkább négyes alát mondanék rá.
Igen?
Igen. Jó zene, dinamikus.
Jók a színészek.
De egyébként meg sajnos abba a hibába esik, mint egy csomó-csomó reklámozó, aki ott áll azzal szemben, hogy az én termékem itt is jó, ebben a helyzetben is, abban a helyzetben is, abban a helyzetben is, és akkor sok-sok-sok különféle jelenetet zsúfol bele egy spotba, amiben az egyik jelenetet a következő nem logikusan követi, hanem csak úgy áll össze, hogy ez is, ez is, ez is, felsorolások a jelenetek, nem egy történetet visznek az elejéről közepe vége. Tehát, hogyha onnan lehet tudni, hogy egy kicseréled a jeleneteket, akkor attól még ugyanolyan maradna a spot nagyjából, nem lenne értetetlen attól, hogyha kicserélődnek a jelenetek, és a végén azt reméljük, hogy az egymás után mutatott képek, azokból valamit majd általánosít a néző, és azt fogja általánosítani, amit mi szeretnénk mondani. Ezeknél a spotoknál van az, hogy amikor jönnek a neuromarketinges eredmények, az elején vagy elúszik a figyelem, vagy nem. Mert ugye nincsen lineárisan a narratíva fölépítve, hanem ha az egészet végignézed, akkor lesz értelme, de csak egy darabkát látsz belőle, és az elején elveszíti a spot a nézőt, akkor nem érthetetlen marad. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz szerkesztési helyzet. Azon gondolkoztam, hogy szerintem ez nem is annyira kompatibilis ezzel a 30 másodperces TV-spot formátum, hanem ez tipikusan az, amit szépen kidolgozva, rendezői változatban másfél-két percben lehet igazán jól megcsinálni a YouTube-ra, és akkor az egész sokkal érthetőbb, sokkal hangulatosabb, sokkal jobban érzi azt a néző is, hogy van eleje, közepe, vége, és tényleg van sztori benne.
A Carlsberg a biztonságos és felelős sörözésre invitál. Nagyon egyszerű és nagyon humoros spot.
Ugye ez a reklám a megváltozott és még bizonytalan hétköznapokba való visszatérésről szól, vagy hát annak az ideális elképzeléséről. Ugye a sörmárkák között a nő az első fecske, aki ilyen nemzetközi szinten reagált erre a biztonságos újfajta normalitásba történő visszatérésről. Ami érdekesség, hogy a felelős alkoholfogyasztás mellett itt most megjelenik az, hogy az italt viszont szabadtéren fogyasztják, és a szokásos mondjuk angol pub közeg helyett teljesen egy ilyen kinti, kerti, szabadban történő fogyasztás jelenik meg. Biztonságban az asztaltársaság egymástól biztonságban másfél méter távolságot betartva kocintanak, tehát a kreatív anyagon már érezhető ez az újfajta normalitás, a social distancing.
Szerintem lesznek piacok, például a magyar piac, ott ez olyan, hogy hát igen, kb. Így csináljuk, azért óvatosabbak vagyunk még az éjszakában, de most ugye, amikor jöttek a képek arról, hogy Angliában újra nyitottak a kocsmák, és az emberek egymásra
nem egészen így néz ki.
Ez nagyon nem így nézett ki. Tehát, hogy ez a spot valahol itt tényleg a valós életről fog szólni, lesznek piacok, van, ahol meg egyszerűen egy ilyen idealizált jelenet lesz.
Egyébként a hangulatára, hogyha felfigyeltetek egy picit, ez tipikus ez az angol kémfilmeknek a hangulata. Igen. Tehát volt benne egy kis
a
Johnny English.
Közül, igen, kitekint alak.
Igen, meg egy kis James Bond. Maga a humor az nagyon jó, és igaz, ettől válik könnyedik. A Blik új podcast sorozatáról is ejtsünk pár szót, Szabó Győző a műsorvezető, mivel erre a vonatra mindenki felült, most ugye az a mondás, hogy a Blik sem maradhatott ki belőle, de igenis nem ciki kimaradni olyan dologból, amihez nem feltétlenül a megfelelő embert választjuk. Én nagyon szerettem a Szabó Győzőt, de szerintem ebben a szerepben bukdácsol. És ami nagyon érdekes, én az Oroszlán Szonyás részt megnéztem, nagyon jó az ötlet, ahogyan az Oroszlán Szonya egy darabig kitakarja az arcát, ugye manuálisan kitakarja analóg módon az arcát a kamerából, és akkor a Győző felkonferálja, a mai vendégünk tehát, és akkor megjelenik Oroszlán Szonya, egy friss, üde, tökéletes alany, tök jó beszélgető partner, a Győző meg küzd ezzel az egész szereppel. Mi a baj ezzel szerintetek?
Én nem akarnék egyébként még belemenni ebbe, mert lehet, hogy azért ő megtalálja a hangját. Azért akartuk elhozni ezt a történetet, hogy mutassuk, hogy egy ilyen nagymúltú, alapvetően printben gyökeredző médiamárka Magyarországon, mint a Blik, amelyik nyilván olvasottsága csökken, nem csökken, onlineban valószínűleg nem, printben szépen lassan, ahogy így a világ halad, igen, de ők is váltanak erre a platformra, az ilyen videós beszélgetős podcast platformra. Nyilván a piac is kényszeríti őket. Az emberek idejéért megy a verseny. Ha az emberek rászoknak arra, hogy ilyen típusú tartalmakat keresnek, ilyen beszélgetőseket, és erre kezd el elmenni az idejük, akkor az a printlaptól, az online-tól ugyanúgy veszi el az időt, ergo neki is be kell lépnie abba az idősávba, az embereknek abba az idejébe, amit ezekre a tartalmakra szánnak, és oda be kell tenni neki lehetőség szerint egy anyahajót, vagy legalábbis egy ilyen nagyobb fegyvertényt, mint a Szabó Győző.
Plusz nekem egy kérdés, hogy igazából ugye a podcast témakörben viszont még nincs lefedve ez a fajta ilyen bulváros, kicsit mélyebben elbeszélgetni egy-egy ilyen celebritással műfaj, tehát hogy
ti... Ha csak a laikus nem említjük.
Tehát, hogy én nem érzem azt, hogy...
Belterjes vagy.
Én nem érzem azt, hogy mondjuk a Blik célcsoportja az a podcast formátumban ki lenne szolgálva, tehát, hogy én alapvetően ezt így ilyen szempontból jó döntésnek tartom.
Nem a döntéssel van a baj, hanem az én a magát a kivitelezés, de valóban igazad van, Bence, én túl szigorúan és túl hamar ítéltem meg. Menjünk tovább akkor a platform hírekre. Mi a helyzet a TikTok házatáján, Bence?
Nagyon izgalmas, a Trump kormányzat belengedte, hogy így a Kínával való kereskedelmi háború következő fejezeteként megfontolják, hogy betiltják a TikTokot az Egyesült Államokba. Ugye ez az, amiről a kormányzat, amerikai kormányzati képviselők azt nyilatkozták erről a platformról, hogy bárki nyugodtan tegyen föl bármit erre a felületre, személyes adatait is bármit, amennyiben szeretné, hogyha a kínai kommunista párt az hozzáférjen az ő adataihoz. Tehát ez az indok, ami miatt, ez a kimondott indok, ami miatt fontolják, hogy az USA-ban betiltják a platformot. Nagyon érdekes, hogy az amerikai influencerek és tartalomkészítők, akik a TikTokon is alkotnak, még nincs is döntés, de már ők a YouTube-ra, Instagramon kezdtek el intenzívebben alkotni, és a TikTokon egy ilyen kis tartalompangás alakult ki az Egyesült Államokban.
Híreink utolsó darabja következik. Tóth Gabi és férje hosszú vajúdás után úgy döntött, hogy nem posztolnak több képet gyermekükről, Hanna Rózáról, Hát én azt hiszem, hogy jó reggelt kívánok!
Igen, mindenképp gratulálunk, jó egészséget kívánunk. Annak én jobban örültem volna, hogy érdemes elolvasni a posztjukat erről az Instagramon, hogy miért döntöttek így. Én jobban örültem volna, hogy azért tényleg konkrétan leírják azt, hogy miért nem rakunk ki gyerekeket az Instagramra, csak valami végtelenül indokolt esetben.
És akkor ezzel menjünk is rá a fő témánkra. Nem is lehet más, mint a gyermekek használata, sárga idézőjellel, a reklámokban és az Instagram posztokban.
Rebrief.
A vendégünk dr. Sánta Nóra, a Hintalovon Alapítvány gyermekjogi központjának a vezetője. Szervusz!
Sziasztok!
Miért kellett ennyi időnek eltelnie, hogy ez egyáltalán téma legyen, hogy azon túl, hogy egymás között erről beszélünk ebben a műsorban, most már végre konkrétan beszélhetünk egy vendéggel erről, és hogy születnek ÖRT-s ajánlások is a gyermekek reklámok béli használatáról.
Az a nagyon jó hír, hogy most már erről beszélünk, és ez most már nem tabu téma, meg nem egy olyan téma, amit így az asztal alá kell söpörni, vagy így nem kell vele...
Bocsánat, miért volt valaha is tabu téma ez?
Hát valószínűleg azért, mert ezt mindenki a saját területének tekintette, vagy saját jogának tekintette, hogy ő mondjuk a gyerekét hogyan rakja ki.
Úgymond magánügynek.
Úgymond magánügynek, igen, hogy ő hogyan
rakja ki. Ne szólj bele az életembe, majd én ezt tudom, jó? Hogy a gyerekem hányszor mutogattam az Instagramon, jó?
Így van, és eleve a saját Instagramom, és én azt rakok az neked semmi akarok. Között.
Így van.
Amúgy meg ugye én vagyok a szülője, tehát hogy azt csinálok, amit szeretnék. Tehát ugye, hogyha jogot nézzük, meg a gyerekjogi oldalt nézzük, akkor ugye a gyereknek a törvényes képviselője, a szülője, az a gyerekéről megoszthat képeket, csinálhat képeket, ezeket feltöltheti akármilyen közösségi platformra, de hogyha a gyerekjogi oldalról nézzük, akkor ezeknek a képeknek a megosztása, a feltöltése bárhova, ami nem mondjuk egy családi külön csoport, az nagyon nagy veszélyeket tud magában rejteni, mert hogy az internet az nem felejtett, amit egyszer feltöltünk oda, azzal valószínűleg nem is gondolunk bele, hogy annak a gyereknek a digitális lábnyomát már építjük minden egyes képpel, és úgy lesz fent róla egy olyan temérdek képmennyiség, vagy információmennyiség, hogy ő még azt se tudja, hogy van internet, vagy hogy van közösségi média.
Nyilván akkor ez az egyik ok, hogy az influencer szülők, vagy az influencerkedni vágyó szülők nem gondolják ezt annyira végig, azt látják csak, hogy így kiraknak egy gyerekes példaképet, és a számok elkezdenek pörögni, aminek nyilván számukra van értelme, de ha egyet hátralépünk, így általában mi lehet az a helyzet, ami így a reklámban, marketing kommunikációban indokolhatja azt, hogy egy adott anyagban gyerek szerepeljen?
Azt érdemes átgondolni minden egyes reklám megszületése előtt igazából, hogy van-e annak hozzáadott értéke, hogy a gyerek megjelenik egy reklámban, és ez alatt nem azt értem, hogy a gyerek ne lenne nagyon helyes, de ez a fajta használata a gyereknek, amikor őt biodíszletnek, vagy valamiféle tárgyként tesszük ide oda azért, hogy jobban mutasson, hogy több lájkot kapjon, hogy jobban eladható legyen a termék, ez nem a gyerek valódi részvétele. Tehát, hogy amikor gyerekszereplésről beszélünk egy reklámban, az mindig érdemi hozzájáruláson kell, hogy alapuljon, tehát, hogy a gyereknek tudnia kell azt, hogy ő milyen reklámban fog szerepelni, tudnia kell, hogy mikor fog megjelenni az a reklám, hogy mennyi ideig lesz elérhető.
Bocsánat, azt mondtad, hogy értéket teremtsen. Le lehet úgy egyszerűsíteni, hogy mondjuk egy felnőtteknek készülő rúzs mellé odarakni egy gyereket, és arról csinálni egy anyagot, hogy ő milyen aranyosan babrágatja, mondjuk egy másfél éves, két éves, akik ugye mindent nagyon aranyosan tudnak babrálni, az ugye a no-go, nem oké kategória, míg mondjuk egy pelenka reklámot gyerek nélkül elképzelni elég nehéz, tehát nagyjából ez a határvonal, amit ti javasoltok, vagy átgondolni?
Ugye akár egy pelenka reklámnál, akár bármilyen gyereknek készült terméknél az a legfontosabb, amit át kell gondolni, hogyha mondjuk mindenképpen szeretnénk, hogy szerepeljen egy gyerek, mert neki szól a pelenka, neki szól a babaétel, neki szól a kis csörgő, akkor azt kell átgondolni, hogy valódi gyerek részvételre van-e szükség, vagy pedig esetleg lehet valamilyen alternatívát keresni, tehát hogy illusztrációval, vagy grafikai megoldásokkal lehet-e mondjuk az élő gyerek szereplést felváltani egyszerűen. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok jó technikai megoldás van most már, amivel egyszerűen kiváltható az, hogy egy gyerek akár órák hosszat ott üljön egy reklámforgatáson 2 másodpercért.
Vannak-e tabu életkorok? Van-e olyan élethelyzet, amiben gyereket biztosan nem utassunk?
Vannak olyan területek, meg vannak olyan élethelyzetek, amiket érdemes kerülni. Ilyen lehet például az esti fürdetésnek az ideje, tehát amikor mondjuk egy testápoló, vagy egy fürdő szappant szeretnének reklámozni, akkor ezt érdemes nem mondjuk egy fürdőszobában a gyerek mesztelen testével reklámozni egyszerűen ezeket a termékeket, mert hogy az ő méltóságát, az ő magánélethez való jogát, az súlyosan sérti. Tehát itt is meg kell találni azokat az alternatívákat, hogy a gyerek ne legyen mondjuk egy ilyen kádas reklámban.
Az ajánlásban, ami idén megjelent az ÖRT és a ti együttműködésekben, abban van egy nagyon konkrét tiltás, gyerekeknek szóló reklámokban call to action mondat nem szerepelhet. Itt vajon mi a határ? Itt mi az, ami mennyire világos szabály ez?
Igen, ugye nem csak az ÖRT és a Hintalovon alapítványnak van ez az ajánlása, hanem a gazdasági versenyhivatal az, aki igazából ezt kimondta, hogy közvetlen felszólítás az nem lehet gyerekeknek, vagy gyerekeknek szóló reklámokban arra, hogy ő mondjuk vegye meg a terméket, vagy próbálja ki a terméket, vagy használja, vagy gyűjtse össze az összes nem tudom én kis figurát az adott terméktől. Ez azért van, mert a gyerekek nagyon sérülékeny korban, hogyha egy ilyen reklámmal szembesül, akár televízió reklámban, akár mondjuk egy tableten, valamilyen online felületen jön velük szembe ez a reklám. Egyszerűen az ő fejlődésük ott tart, hogy ők mindent szeretnének megszerezni, és hogyha a reklámkészítői erre direkt úgy csinálják a reklámot, hogy a gyereknek ezt a gyűjtő habitusát bekapcsolják, akkor ez a gyerek jogaival, meg a gyerek döntési lehetőségeivel ellentétes, hiszen direkt azért születik az a reklám, hogy ő azt meg akarja szerezni, és hogy ő azt akarja.
És itt ebben az esetben viszont teljesen mindegy, hogy a reklámban gyerek szerepele, egy kismókus szerepele, vagy pedig egy felnőtt mondja, ez a gyakorlat, ez mindenképpen kerülendő a GVH szerint.
Így van, sőt, az is fontos, hogy még akkor is, hogyha mondjuk felnőttnek szól az az adott termék, de azt mondja a reklámban, hogy hozzácsomagol mondjuk a termékhez egy olyan gyerekeknek szóló játékot, vagy bármilyen tárgyat, az is már kimerítheti ezt a gyerekfelhívást.
Mi az ajánlása akkor ennek fényében az influencereknek, akik most még mindig azon gondolkodnak, hogy használják vagy ne használják a gyereküket?
Azt érdemes átgondolni az influencereknek, hogy még mondjuk egy reklámban, ami mondjuk az otthontól távol egy stúdióban készül, az ugye egy rekonstruált világ, viszont az influencerek ugye általában a saját otthonukban csinálnak ilyen termékelhelyezett reklámposztokat, összemosódik a saját magánéletük ezekkel a reklámposztokkal, és a gyerekben akár ez később össze is keveredhetnek ezek a fajta emlékek, hogy vajon engem csak azért ültetett oda a nem tudom mi mellé anya, hogy akkor ebből kapjon egy jó kis, nem tudom, pénzt a család, vagy azért mentünk el vitorlásozni a Balatonra, mert amúgy erre vendégeik voltak a nem tudom, vitorlás társaságnak. Tehát, hogy nagyon sok emléket meg tud kérdőjelezni később a gyerekben ezek a fajta posztoknak a használata.
Meg ugye egy forgatáson kb. Egyetlen egy gyerek sem szerepel a saját nevével, nem a saját szüleivel szerepel, tehát hogy effektíve ő ott nagyobb anonimitást élvez, mint amikor a konkrét saját édesanyja vagy édesapja Instagram csatornáján szerepel.
Abszolút, hát ugye sokkal nagyobb biztonságban tud lenni akár egy kisebb korú, egy 2-3 éves, 3-4 éves gyerek is mondjuk egy forgatáson, pusztán abból, hogy nem derül ki az, hogy neki mi a neve, ő hol lakik, ő amúgy miket szeret enni, miket szeret inni.
Ő egy szereplő.
Mint a filmekben. Gyakran nem is a saját hangjával szerepel.
Így van.
Akkor gyakorlatilag nem tudjuk még megmondani, hogy a gyerek-szülő kapcsolatára milyen hatással lesz, mondjuk amikor a gyerek serdülő lesz. Tehát egy most csecsemő, vagy most 2-3 éves baba, hogyan fog a szüleire tekinteni ezeket az élményeket, ezeket az emlékeket, hogyan fogja tudni feldolgozni. Akkor jól értem ezt?
Abszolút jól érted. Nem véletlen, hogy a közösségi médiának a korhatára az átlag 13 év, És akkor, hogyha egy picit belegondolunk, akkor hogy is van ez, hogy a posztoknak a többségében pedig már babák, egészen akár magzati fotók is felkerülnek rendszeresen a napi hírfolyamba. És ez nyilván azért lehet, vagy hát ezt szeretném gondolni, hogy azért van, mert hogy minden szülő nagyon büszke arra, hogy az ő gyereke neki a legszebb, meg ő a legjobb.
De hogy ezt érdemes... külön kell szedni.
Így vagy van. Úgy gondolkodik, hogy ők is Vilmos és Harry hercegeket szeretne nevelni.
Na jó, van, a téma végtelen, viszont most lejárt az időnk. Dr. Sántan úr, köszönjük szépen!
Én is köszönöm.
Hölgyeim és uraim, ennyi volt már a Rebrief. Köszönjük, hogy bennünket választottak. A Rebrief rövidesen visszahallgatható a mediator.hu/Rebrief oldalon podcast formátumban. További szép napot, jó rádiózást, viszonthallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.